Sziasztok! Velünk van Springer Norbert. Mielőtt ismertetném a mai tematikánkat, amiben beszélgetni fogunk, arra kérünk, hogy mutatkozz be, mondj néhány szót magadról, életedről.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, hallgatókat. Magamról röviden annyit, hogy nem nőttem fel egy vallásos családban, soha nem hallottam Istenről, soha nem kaptam egy olyan irányvonalat így az életemre kapcsolódóan, amit követnem kellett volna. Maximum annyit, amennyit a világban is látunk, hogyan tékozoljuk el az életünket, hogyan éljünk egy istentelen életet, és ebben fekete öves voltam, hogy úgy mondjam. Jól űztem azt az iparágat, egyenesen addig mentem, hogy bartender lettem. Az italoknak a keverésének a mestere voltam, ahogyan mondja is a Ézsaiásban, hogy jaj, annak, aki a, hogy is mondja, hogy aki az italkeverésnek a mestere, tehát magamra is ismertem, hogy fú, uram, akkor időben megmentettél, mert csak így lepergett előttem az életem akkor, amikor így belegondoltam, hogy hova fog ez vezetni. Az a tékozlás, az a mindennap részegség, egyik ágyból a másikba ugráltam, és nem láttam, hogy értelme lenne az életemnek. Viszont volt egy radikális találkozásom így az Úr Jézussal, ahol elkezdtem hallani az ő hangját, elkezdtem hallani az ő vezetését. Természetesen elsősorban embereken keresztül, elsősorban olyan élő hitű keresztényeken keresztül, akik egészen addig nem tudom, hol voltak. Mai napig nem találkoztam rajtuk kívül, se az utcán nem állítottak meg, se nem alakultak így olyan komoly beszélgetések, tehát remélem akár majd ez a podcast így bátorít minket arra, hogy éljünk egy olyan radikális életet, amit az igében is látunk, és hirdessük az evangéliumot, mert nekem az életemet megmentette ez, amikor hallottam két lányon keresztül, és utána mai nap már elmondhatom én is, hogy nekem is egy olyan személyes kapcsolatom van az Úr Jézussal, amit akkor abban a két nőben, két lányban láttam, és ma már erről szól az életem, hogy hirdetem az igét, hirdetem az evangéliumot, ahol csak lehet, iskolákban, különböző online platformokon, de van, hogy csak random kialakul az utcán egy-egy jó kis beszélgetés, vagy járok fel rendszeresen Budapestre, oszkározok, hordok embereket, és ott is fantasztikus beszélgetéseim vannak így rendszeresen, és ja, többé-kevésbé már ebből élek, úgymond. Van egy könyvesboltunk is, amit nemrég vásároltunk meg kedvesemmel, és hiszük, hogy hosszú távon is akár ez fog egy olyan bevételi forrást biztosítani számunkra, ami mellett akár tudunk főállásban szolgálni, főállásban igét hirdetni, élő közvetítéseket, podcasteket csinálni, vagy bármit is, amire így az Úr indít. Ilyesmi terveink vannak most így a közeljövőben.
Ó, szuper, ez nagyon jó volt hallani.
Így áradt is a lelkesedés a beszédedből. Szegedről érkeztél.
Szeged.
Ott élsz. Említetted a könyvesboltot. Gondolom, bibliákat is árultok.
Abszolút.
Mennyire kellendő cikk?
Nem eléggé. Dolgozunk azon, hogy az emberek lássák, értsék, tapasztalják az értékét, tapasztalják azt, hogy mennyire fantasztikus, hogy az élő Isten adott nekünk nyomtatva egy egész könyvet, aztán sok ember meg vakarja a fejét, hogy miért nem szól az Isten, miért nem hallom az ő vezetését, én meg mondom neki, hogy miért nem olvasod a Bibliát, amiben igazából az életünk összes fontosabb kérdésére ott van a válasz. Aztán nyilván, amikor meg ezek már úgy be vannak épülve az életünkbe, utána hiszem, hogy hallhatjuk az Isten vezetését egy-egy specifikusabb élethelyzetben, életkörülményben, ahol akár tényleg kell, hogy halljuk az Istennek a hangját. Ezen dolgozunk, hogy olvassák az emberek az igét, és ne csak olvassák, hanem értsék is, hallják, megéljék, mert ugye azt mondja Jézus, hogy aki csak hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, az olyan, mint a bolond házépítő mester, aki homokra építi a házát, és ha jönnek az élet viharai, akkor egyszerűen csak össze fog omlani az életünk, össze fog omlani mindaz, amit arra építettünk.
Nagyon érdekes, hogy ezt sokan tudjuk, meg sokan tudják. Ezzel azzal sem esültem, én is olyan háttérből jövök, ahol nem igazán volt részem mély keresztény nevelésben, inkább vallásos nevelésben, és akkor tudatosult bennem, hogy az igét kellene is olvasni, akkor ez egy nagyon nagy felismerés volt. És azon túl, hogy a népegyházakban azt látjuk, hogy a tagok kevésbé olvasnak igét, egyre inkább jellemző az a tendencia azért a mi gyülekezeteinkre is, vagy a naprotestánsokra is, hogy nem nagyon olvassák a Bibliát.
Igen.
Tehát nem csak a fiatalok, lehet még az idősek se. Megvannak erre az érvek, hogy miért nem, mennyire elfoglaltok, mennyire fáradtok, mennyi tanulnivaló van, mennyi programunk van. De hogy brutál lesz, hogy már a lelkészénk fedeznek fel egy ilyesmit, hogy bibliai analfabetizmus, hogy nem is ismerik az igét, de most nem erről szeretnénk beszélni, hanem kimondottan ezt, ha érintenénk meg, ezt járnánk körbe ezt a kérdéskört, hogy manapság miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Norbi, mondtad azt, hogy szoktál beszélgetni, akár a forrozásait kapcsán, vagy emberekkel, hogy olyan emberrel találkozol, vagy találkoznál, aki hitetlen háttérből jön, akinek nem mond semmit a Biblia. Hogyan mutatnád be neki a Bibliát? Mit mondanál neki a Bibliáról?
Vannak ilyen nagyon frappáns kis csalogató megfogalmazásai mindig így az igével kapcsolatban. Először szeretem azt nagyon használni, hogy az ige az olyan, mint egy ilyen használati útmutató az életünkhöz, használati utasítás az emberekhez, és amit látunk a világban, ugye jó férfiak, nagyon okosak, nagyon tudják, hogy kell összeszerelni IKEA bútorokat a leírás nélkül, meg is csináljuk, de aztán látjuk, hogy lehet, hogy éppen az eleje van hátul, vagy feje lefelé, vagy egy fiókot rosszul raktam be. És picit az emberek is ezt csinálják az életükkel, hogy a használati utasítás útmutató nélkül próbálják összerakni az életüket, és emiatt olyan is, amilyen. Tehát én elsősorban erről szoktam így megközelíteni, hogy lehet építeni az életünket az ige nélkül, Isten beszéde nélkül, de az olyan lesz, amilyen. És nyilván mindemellett is rengeteg fantasztikus képet használ az ige magáról, Jézus magáról, ugye, aki régóta gyülekezetbe jár, az már tudja, hogy Jézus maga az ige, tehát ahogyan olvassuk a Bibliát, egyenesen Istennek a szívét olvassuk azon keresztül, egyenesen az ő gondolatait olvassuk, nem csak egy könyvet, amit Isten adott, és akkor tessék, ezt kell megcsinálni, mint a törvény volt, a törvénykönyv, hanem ez egyenesen Istennek az a legbensőbb lénye, akár amit belénk akar rakni, ugye, ahogy Jézusban is testé lett az ige, ugyanúgy bennünk is, hiszem, hogy az Isten az ő igéjét meg akarja eleveníteni, ahogyan emberekkel bánunk, beszélünk, szolgálunk mások felé, bizonyos helyzetekben viselkedünk, ahogyan akár a világi ember csípőből reagálna, de az Isten bennünk, rajtunk keresztül az ő igéjét kifelé megéli, úgymond, és ezért is fontos, hogy éljünk általa, hallgassuk, legyünk vele közösségben, napi szinten, ne csak egy ilyen teher legyen az életünkben, hanem értsük meg azt, hogy ez a legbensőbb lénye az Istennek, és ő ezen keresztül akar az életünkben munkálkodni, minden területen, legyen az akár a vállalkozás, akár a házasságunk, vagy az életünk legegyszerűbb területe is, mint amit beszéltünk is, ugye, hogy nyilván nem feltétlen van leírva a Bibliába, hogy milyen egyetemre menjenek a fiatalok tovább tanulni, vagy hogy Jóskát vagy Pistát válaszd az életed társává, viszont alapelveket ad, hogy mi alapján érdemes akár, amikor ilyeneken gondolkodunk, ugye, párválasztás, hívő hitetlennel, nem feltétlen kell, hogy összekösse az életét, persze látunk kivételeket, vannak fantasztikus bizonságok, de mondjuk ez is egy alapelv, hogy Isten elsősorban erre bátorít minket, hogy hogyan érdemes ezekben is így eljárni, és ahogy ezeket elkezdjük alkalmazni, azt láthatjuk szerintem, hogy kivétel nélkül működik az ige, működik az, amit elvetünk előbb vagy utóbb. Nyilván vannak átmeneti időszakok, árnyalatok, de előbb vagy utóbb az Úr Jézus megígérte, hogy amit arra építünk, az nem fog összeomlani.
Uh-huh. Igen, ezek mind nagyon jó válaszok, és én is valahogy így szoktam megközelíteni, viszont amit még úgy kiszoktam emelni, hogy mégis miért fontos ugye a Bibliát olvasni, mert hogy manapság is rengeteg úgymond filozófiai kérdést tesznek fel az emberek magukban, amit te is említettél, hogy hol tanuljak, kivel nősüljek meg, mit dolgozzak, mi az élet értelme, van élet a halál után, és emberek ezen törik a fejüket, közben van egy könyv, amiben megvan a válasz mindebben. Tehát a Biblia úgymond tényleg választ ad az élet minden egyes kérdésére. És ettől eltekintve pedig, hogyha technikailag is megnézzük, akkor a Biblia egy nagyon komplexen összerakott könyv. Ugye ezt is tudjátok, hogy több ezer éven keresztül íródott, több mint 40 ember írta, és egy ellentmondás nincs benne. Nagyon sokan mondják, hogy hát pedig ez nem így van, meg ez megcáfolható, közben ez teljesen nem így van. Rengeteg cross-reference van benne, tehát mutatnak egymásra az igék előre-hátra is, és ugye ezt már bizonyították, hogy nagyon nehéz megírni egy olyan könyvet, ahol ennyi rámutatás, ennyi jóslás legyen, és ez mind beteljesüljön.
És az a durva, hogy ezek térben és időben is távoltak egymástól. Tehát egyébként van valószínűség számítás is erre nézve, tehát teljesen tudományosan is megvan alapozva. Meg nincs még egy olyan ókori mű, ez biztosan tudjátok, mert a hallgatók is, amely ennyire meg lenne alapozva, csak a Biblia, tehát messze menően Homérosznak az Illiás és Odüsszeia, ami követi a sorban, hogy mennyi kéziratot találtak, de az is ott kullog egy néhány kézirattal a Bibliából, meg új szövetségből több tízezer példány van. Tehát
igen, tehát ha a Bibliát nem fogadjuk el hiteles iratként, akkor egyiket se kéne elfogadni. Ugyanazokkal az eljárásokkal lett megvizsgálva, hogy a hitelessége, régészet, meg mindenféle.
Abszolút.
De ez kell, amit Norbert mond. Tehát próbáld ki, és látni fogod, hogy a Biblia szavai életre kelnek, tehát megismered, meghallod belőle Istennek a szavát, és azon túl, hogy alapelveket mutat, nagyon konkrét helyzetekben teljesen személyesé tud válni, és konkrétá tud neked válni, és érteni fogod, hogy Jóska vagy, vagy Sándor, Mariska vagy Juliska, tehát akár ebben is, hogy ennyire kifonul az ízlésed, a hallásod Isten iránt, hogy te magad leszel Isten akaratának a teljesítője, de leginkább az össze, ahol ismerheted meg. Bocs, Márka, szabadba vágtam, folytasd.
Nem, nagyon jó, amit mondtál. Illetve a másik ok, amiért fontos olvasni Bibliát, szerintem, hogy nem elavult. Tehát annak ellenére, hogy több ezer éves könyv, Isten ugyanaz, akiről olvasunk benne, Jézus, a Biblia főszereplője ugyanaz benne, sőt, az emberi problémák is ugyanazok. Tehát ugye azt gondolnák, hogy most milyen fejlettek vagyunk, meg mennyire modernek, közben pont ugyanazokkal a gondokkal küzdünk, ugyanazokkal a bűnökben kavargunk, és forgatjuk egymást, a sátán ugyanazzal kísért minket, és amennyire aktuális volt akkor a Biblia, amikor íródott, ugyanannyira aktuális most is.
És picit még kapcsolódnék ahhoz, amit kezdtünk pedzegetni, ugye, hogy miért nehéz olvasni, vagy miért nem akarják az emberek olvasni, és erre reflektálva, hogy mivel az ember nagyon azt gondolja, hogy ő már nagyon tudja, ő már nagyon fejlett, nagyon modern, itt van a zsebünkben az internet, a telefon, minden, és pont ezért talán kicsit nehezebb is azt a minőségű, mennyiségű időt az Úrnak adni, amit akár az igében látunk, hogy Dávid meg tudta írni azokat a zsoltárokat, és nem csak leírt valami szuper verset, és akkor nesze itt van, fogjátok meg, hanem olyan bensőséget látunk azokban, ami után én sokszor csak epedezem, hogy Uram, ha fele ennyire bensőséges kapcsolatom lesz veled, akkor én már jó vagyok erre az életre. De ez a digitális világ, a sok reklám, meg mindenféle zaj, ami van főleg a fiatalok életében, szerintem nagyon megnehezíti, és ezért veszik rá nehezebben magukat arra, hogy akkor oké, most oda szentelem az időm egy részét arra, hogy én akkor ezen keresztül az Istennel kapcsolatban vagyok, mert inkább a Instagram, inkább a TikTok, és én sem vagyok tökéletes, én is van, hogy azon kapom magam, hogy fú, inkább már fél órája ötleteket gyűjtök a videóimhoz, persze csak megmagyarázom, és ugyanúgy böngészgetek, meg ugyanúgy tékozom az időmet, de ebben is profik vagyunk, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem olvassuk az igét, mert olyan érdekes, hogy ez az internet, ez hasonló érzéseket vált ki az emberben, mint a drog, vagy az alkohol, ugye ezt a dopamin szintet növeli fel, és olyan magasan van már ez a dopamin szint az életünkben, ugye ez a folyamatos készenlét, amit a telefon is okoz az életünkben, hogy már nem vágyunk rá, ugye kicsit a párkapcsolatra kivetítve, aki állandóan éjjel-nappal pornót néz, ilyen függőségben van, az előbb-utóbb nem fogja kívánni a feleségét, nem fogja már élvezni azt, ami ott van mellette, pedig az a valóságos, az kéne, hogy megelégítse az életét, de mivel folyamatosan fent tornázza úgymond azt az álomvilágot az életébe, ezért sokkal nehezebb, és kicsit ilyen szerintem az internet is, hogyha nem vagyunk résen, akkor nagyon könnyen így megöli a vágyat a szívünkbe Istennek az igéje iránt. Tehát ha akár egy tanácsot így adhatunk a fiataloknak, vagy magunknak is, az, hogy kezdjük el azt a minőségi időt az Úrnak adni, ne pedig az internetnek, meg nyilván tudjuk, hogy emögött az ördög munkálkodik sokszor, nem mondjuk, hogy az internet az egy rossz dolog önmagában, de hogy egy elképesztő eszköze az ördögnek is arra, hogy a vágyat a szívünkbe kiölje.
Hát ez teljesen igaz, hogy ki kell kapcsolódni ebből, hogy bekapcsolódj Istenhez. Hát és ez önfegyelem kérdés, és itt nem moralizálni akarunk, de nagyon kell erre figyeljünk. És tényleg ez van. Tehát ez a multitasking is egyébként. Igen. Állandóan pörögnek a dolgok, kicsi egy rövidigevers, rövid üzenettel, rövid képbejátszással. Isten meg gyakran úgy érthetjük meg, hogy leülsz, és van időd rá, és tényleg figyelsz, tanulmányozod, meghallod a hangját. Van úgy, hogy egy 5 másodperces TikTok videóból is szólt hozzád egy igeversen keresztül, én ezt nem tartom kizártnak, de úgy gondolom, nem erre kell felépítsük az életünket. Tehát,
igen.
Mint ahogy a házastársunkkal se, én házas vagyok, nem úgy ápolok kapcsolatot, hogy ilyen rövid videóüzenetekben, meg ilyen 5 másodperci tartó dolgokban, és aztán megyünk tovább, hanem minőségi időt kell tölteni. Igen. Úgy gondolom, hogy így van ez Istennel is. Igen, itt visszatér az inger küszöbre, ez tényleg egy nagyon veszélyes terület, és nem akarom, hogy eltérjünk a tártól, de ez azért is van, hogy akár ilyen függőség van az ember, akár a pornó, hogy egyre durvább dolgokat kíván, mert a dopamin szint nem elég, ami már normálisan, hanem minél, és ez nyilván aberrálódik ezekben a dolgokban, tehát ezért is kell szűrjük ezt. Úgyhogy nem árt néha kijöjjünk a valóságba, sőt, legtöbbször a valóságba legyünk, és néha menjünk bele a digitalizációba, vagy a képernyőnek a kínálatába.
Igen.
És hogyan látjátok, milyen okok vannak, amiért az emberek nem szeretik olvasni a Bibliát, vagy mi a legnagyobb kihívás az életünkbe? Ugye említettünk 2 okot, az egyik ugye, hogy nagyon fel vagyunk pörögve, és nagyon szükségünk van ezekre az instant dolgokra, És a másik, amit megemlítenék, és mondtad te is az elén, ez a bibliai analfabetizmus. Vagy hogy olvasunk valamit, de nem értjük. És sokszor sokan elkövetik azt a hibát is, hogy elkezdik a Mózes könyvénél olvasni, elérnek a Szent Sátorhoz, stb. És ez kit érdekel? És így abba hagyják. De hogy nem ez a Bibliának az egész lényege. És ahhoz kell egy mélyebb megértés, hogy lássuk, hogy a Biblia az első laptól az utolsóig mind Jézusra mutat. És sokszor ezt nem veszük észre, hogyha kezdjük az ilyen száraz technikai dolgoknál, hogy ezt most így fogalmazzam. Tehát az is lehet, hogy nem ássuk magunkat elég mélyen az igébe, vagy tényleg úgy olvassuk, hogy nem érdekel minket, vagy esetleg csak azért csináljuk, hogy kipipáljuk azt a mai napot is, mert sokan kitűzik ugye újévi fogadalomként, hogy kiolvassuk idén a Bibliát, de és van erre egy program is, ami nagyon jó, ez az első lépés hozzá, viszont nem csak azért kell csinálni, hogy most én elmondhassam magamról, beírom az önéletrajzomba, hogy kiolvastam a Bibliát, hanem azért, hogy milyen elműjek Istenbe, és hogy beszélgessek is rajta, és mondta, egy kapcsolatot ápoljak Istennel. És ez szükséges az, hogy megimádkozunk előtte, hogy lecsendesedjünk, kicsit eltávolodjunk a világtól, és ez mindenkinek máshol van. Valamikor van, akinek reggel jó, van, akinek este jó, van, akinek napközben, és nagyon szuper, hogyha erre tudsz időt szállni napközben, viszont nagyon fontos, hogy tudjunk félretenni konkrétan egy időt erre, és most olvastam egy könyvbe, hogyha nincsen konkrétan neked nem leírva vagy kitűzve, hogy ebben a napszakban, itt, tehát egy bizonyos konkrét helyen, ezt fogom csinálni, ha nem szögezed le ezt magadba, akkor nem fog megtörténni. Ha te csak úgy mondod, hogy hát jó lenne többet olvasni, akármit, most konkrétan Bibliát, viszont ezért nem teszel meg konkrét lépéseket, akkor sose fog valóra válni. Tehát tudatosítani kell magunkba ezt. Sokan csak úgy szeretnénk megtartani a látszatát, hogy mi bibliás olvasó keresztények vagyunk, hogy ismerjük az igét, de nincsenek meg a konkrét lépéseink felé. Szóval én ezt is mondanám, hogy ez egyik nagy kihívása még.
Én röviden még azt fűzném hozzá, teljesen azonosul tudok azokkal a válaszokkal, amit mondtam már, hogy én visszagondolok arra, amikor megtértem, és elkezdtem Istennek az igét olvasni, hogy szívtam magamba, tehát hogy élveztem az aktualitását, hogy nekem úgy szólt bele, hogy parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világa való barátság ellenséges kérdés Istennel. Tehát így mentett ki a bulikból, így mentett ki a világnak a kínálatából. Tehát, hogy éreztem meg, tapasztaltam, hogy az Isten igéje aktuális, és azt mondtam, fáj, ha ma aktuális volt, akkor holnap is az lesz. Akkor két hét ma is az lesz, két hónap ma is. És 25-26 éve ezt élvezem. Tehát, hogy tényleg bennünk legyen az a tapasztalat, meg az a tapasztalati éjség, hogy ha tegnap előtt meg eddig aktuális volt, akkor most is az lesz is. Hol figyelmeztet, hol int, hol helyreigazít, hol rámutat egy bűnömre, hol bátorít Istennek az igéje. Tehát, hogy bennünk legyen ez a tudat, ez a hozzáállás, hogy igen, én azért olvasom, mert nekem szükségem van rá, és tényleg Isten vele fog szólni az élet körülményeibe.
Meg akár, ami még egy ilyen valós probléma lehet, az, hogy vagy a mi szívünk nincs a helyén, vagy akár az, akinek a prédikációját hallgatjuk. Mert szerintem ezt már így láthatjuk mind az egyházban, mind a világban is. Rengeteg ember meg akarja mondani a tutit, mindenki life coach akar lenni, meg professzor, meg tréner, meg pásztor, ugye a mi körünkben, de az, hogy valaki a valós igét hirdeti, ami tényleg a testélet ige már az emberben, nagyon kevés van szerintem, és nyilván ez gyülekezet válogatja, vagy felekezet, bár én hiszek abban, hogy Jézus nem azt fogja keresni, hogy ki milyen felekezetben van, hanem ugye, hogy talál-e hitet a földön, talál olyan gyülekezeteket, ahol az ő élő igéje szólt, és megélték azt, amit ő nekünk ugye példának adott, és hogy ez egy biztos probléma lehet, hogy sok ember akár tiszta szívvel ott van egy ige hirdetésen, de inkább csak egy ilyen, hát még tanításnak sem mondható dolgot, de valamit hallgat, ami akár egy podcast adás, de amikor mondjuk vasárnap ott vagyunk a pulpituson, ott Isten elég komolyan számít ránk, hogy ott az igéjét hirdessük, és ne a személyes jó gondolatainkat, vagy ha mondunk is bizonságot, mondunk személyes tapasztalatokat, de az át kell, hogy legyen itatva az igével. És én ezért szerettem nagyon mindig az élő közvetítéseket is a Bibliával a kezemben csinálni, folyamatosan csak igét olvasom, mert tudom azt, hogy Isten ezen keresztül eleveníti meg az én részemet. És akkor ott van a másik rész, ugye a hallgatónak a része, hogy van-e bármi keserűség a szívébe, van-e bármi olyan dolog, ami meg tudja folytani az igét, ugye, mint a magvetőnek a példázata, hogyha rossz helyre esik, akkor hiába van az a prédikált ige kiszólva annak az embernek az életébe, ha a világ gazdagsága, csábítása, vagy milyen okok vannak még ott, ugye biztos tudjátok.
A gondok.
Gondok, világgondjai, bajai.
Hogy jön az ördög is elragadja.
Igen, és hogyha erre nem figyel a hallgató, akkor nagyon könnyen az ige hatástalan lesz az életébe, pedig azt mondja az ige magáról, hogy Istennek a beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Ugye Efézus 6-ban Pál apostol a megint csak a kard fogalmat használja, ugye a szellemnek a kardja, az Istennek a beszéde, és hogy miért van az, hogyha ez tényleg egy olyan kard, amivel le tudjuk rombolni az ördög hazugságait, akkor miért nem használják sokan, vagy miért nem tudják azt, hogy ez egy kard, és ezt használjon is kéne.
Ezek szerint úgy látod, Norbi, csak visszakérdezek, hogy jól értelek-e, hogy nekünk, akik veteránabb hívők vagyunk, és akár az igével szolgálunk mások előtt, felelősségünk az, hogy vonzóvá, érthetővé, aktuálissá tegyük, ne tegyük, rávilágítsunk erre, hogy az ige az táplál, hogy ez neked szükséged van.
Abszolút. Szóval. És hogy ezt mondod, mert erre ki is akartam térni picit, hogy táplál. Ugye, hogy mit mond az ige még magáról, hogy egyrészt ugye kard, amit mondtunk, és hogy kenyér. Tehát sok embernek akár még ezért kihívás olvasni a Bibliát, mert nem tudja azt, hogy ez az egyetlen kaja, amivel a szellemünk megelégedik. Persze közösség, persze szeretet, persze ezek a dolgok fontosak, de Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából kijön. Ugye folyamatosan és nyilván az úrvacsora, mint kép, mi már tudjuk, megint csak visszacsatolva Jézus az ige, tehát amikor esszük ugye a kenyeret, esszük Jézust úgymond, akkor egyenesen az igével táplálkozunk. Tehát annyi, de annyi kép van így, amit fontos megérteni ahhoz, hogy legyen akár ez a fajta vágy, ez a fajta tűz bennünk ahhoz, hogy a Biblia olvasás ne csak egy teher legyen, hanem tényleg úgy nyissuk ki, hogy Uram, ez az egyetlen reményem, hogy nekem ebben a földi életben valaha is lesz egy kiegyensúlyozott, áldott, győzelmekben gazdag életem, mert ha az igém nincs a szíved, az igéd nincs a szívembe, akkor végem, elúsztam. De nézzük meg Jézusnak az életét. Ha még maga Jézus is az igével állt ellen, akkor kik vagyunk mi, egyszerű emberekként, nyilván a Szent Szellem által, de Jézushoz képest azért van még növekedni valunk. Tehát ha Jézus az igével állt ellen, akkor nekünk is ezt gyakorolni kell, nekünk is át kell vinni a gyakorlatba, hogy amikor jön az ördög támadni, használni ezt a kardot, és akkor fog elszaladni, nem akkor, amikor ilyen gumikarddal hadonászunk az ördögnek, mert attól ő nem fél, attól nem fél, amikor csak dobálunk neki szavakat, de amikor kimondjuk, hogy megvan írva, hogy én igaz vagyok Krisztusban, nem számít, hogy mi az, ami történt az elmúlt pár napban, ez nem befolyásolta azt, hogy én megigazultam kegyelemből, hit által, és ugyanígy, amikor a vállalkozásunkat építjük, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, megvan írva, hogy Isten áldottá teszi a kezem munkáját, gyümölcsöket fogok teremni, hogyha nyilván az ő szíve szerint csináljuk azokat a dolgokat, amire ő elhívott, de hogy nyilván fontos szerepe van az életünkben, hogy ha már van kijelentés, ezeket ugye megvallani, csak úgy, ahogy az üdvösségünket is, hogy ugye higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, de mondja Pál apostol, hogy szívvel hiszünk, és szájjal teszünk megvallást, ugye. Tehát, hogyha valakinek igazi hit, az igazi mag, az ige ott van a szívébe, akkor akár ilyen podcasteken, vagy akár bárhol vagyunk az utcán, az ige fog kijönni, mert az van a szívünkben. Tehát sokszor látom azt, hogy elkövetik azt a hibát, akár így, főleg karizmatikusabb gyülekezetekben, nyilván már nehéz így általánosítani, mert mindenhol vannak kivételek, meg mindenhol nagy káosz látható sokszor, de hogy ráerőltetik az emberekre az igét, úgy, hogy mondogass magadnak, így mantrázd magadnak, holott az embernek még nincsen kijelentése. Ez olyan, mint oda mennénk egy világi emberhez, és akkor mondogasd, hogy üdvözültem, üdvözültem, én megigazultam Krisztusban, az meg csak néz, hogy te miről beszélsz, fogalmas nincs, miről beszélsz. Tehát sokszor így ezek a gyakorlati dolgok az életünkben, hogy azért nincs egy vágy a szívünkben, mert nincs kijelentésünk még azokról az alap dolgokról, amiket akár azt gondoltuk, hogy van, de mivel így nem tapasztaljuk az életünkbe, ezért elfáradunk, és csak belelankadnak az emberek abba, hogy tovább olvassák az igét.
Márk, már említetted, vannak olyan szakaszok a Bibliában, ami kevésbé pesdít fel bennünket, kevésbé érthetők, kevésbé kötnek le bennünket, abár a komolyabb Biblia tudósok, vagy Biblia tanulmányozók azt mondják, hogy óriási kincsek vannak a nemzetségtáblázatokban, vagy éppen Szent Sátor, hogy hogyan épül fel, meg mennyire figyelt Isten ott a részletekre, hogy mégis mit tegyünk az ilyen részekkel, vagy válogassunk a bibliai könyvei részei között, és azokat olvassuk, amelyek számunkra kedvezők, vagy mit tegyünk az ilyen kevésbé vonzó részekkel, mit tanácsolná Norbert?
Hát én mindenképpen élnék Pál apostol szavaival, hisz ő mondta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, tehát hogyha ezek a sorok igazak, akkor valószínű a Mózestől a jelenésekig Istennek a beszédei ezek, és számomra legtöbbet mostanában az Úr az Ószövetségen keresztül szól, és nem azért, mert vissza akarnék menni a törvény alá, hanem pont azért, mert látom azt, hogy emberek, vissza a témához ugye Dávid, a törvény alatt hogyan meg tudta élni az Istennel való kapcsolatát, pedig nem volt megváltva, nem volt megigazulva, de ismerte Istent. Tehát sokan mondják ezt ugye, hogy az Ószövetség meg az Új Szövetség Istene valami teljesen más. Az Ószövetségben látjuk a kemény diktátort, a keresztény Hitlert, vagy nem tudom, sokan sokféleképpen fogalmazzák meg. Az Új Szövetségben meg a haver Jézus, aki tök jó fej volt, mondta, hogy szeretet, peace, meg minden, és akkor kb. Még azt is belemagyarázzák, hogy füves cigit szívott. Tehát nagyon sokféleképpen értelmezik az Ó és az Új Szövetség.
Ezek végletek.
Végletek, igen. De ahogy én látom az igében, hogy ugyanaz a kegyelmes Isten van az Ószövetségben is. Tehát én mondjuk Sodománál és Gomoránál biztos, hogy nem vártam volna olyan sokáig. Vagy amikor látjuk Istennek azokat a döntéseit, amire a világ most próbál mutogatni, hogy na Isten, hogy tehet ilyet? Milyen Isten egy ilyen Isten, aki ezeket meg azokat teszi? Azt mondom neki, figyelj, én nem vártam volna olyan sokáig, hogy szerencsétek van, hogy nem én vagyok Isten, mert én nem bírtam volna olyan türelmes, olyan kegyelmes, olyan szeretetteljes lenni, mint ahogyan Isten várt. Ugye mindig ezt látjuk, hogy csiki-csukizik a saját népe vele, visszamennek a bűnökbe, aztán megint Istenhez, amikor már látják, hogy szúr a szeg, és hogy Isten mindig kegyelmes volt, Isten mindig szeretetteljes. Tehát ezért nagyon fontos szerintem saját magunknak olvasni az Ószövetséget is, hogy le tudja az Úr rombolni azokat a hazugságokat, amiket az ördög sokszor próbál így a hívők fejében elültetni, és akár ezért sem megint ugye a kérdéshez visszacsatolva nincs bennük vágy, hogy olvassák az Ószövetséget, pedig fantasztikus részek vannak abban is. Az Új Szövetség ugye ez pedig adotta, hogy Pál apostol kifejti, mit jelent, hogy megigazultunk, evangéliumokat, ahogyan láthatjuk Jézus életét, ahogyan élt, mozgott, amiket tanított, hogy komolyan mondom, nekem nincs, nyilván a nemzetség táblázatokat még emészgettem, de összességében nem mondanám azt, hogy van olyan ige rész a Bibliában, amit azt mondom, hogy fú, hát ez nagyon kemény, vagy én nem tudom, hogy Isten miért így csinálta. Tehát abszolút én azt látom, hogy Isten igazságosan döntött minden helyzetben, és minden egyes döntéséből mi nagyon sokat tudunk tanulni, szóval mindenképpen érdemes az egész Bibliát olvasni.
Uh-huh. Itt viszont hozzátennék egy annyit is, hogy azért különbség van keresztény és keresztény között. Tehát abszolút. Különbség van a között a keresztény között, aki most ismerte meg Isten, most kezd barátkozni a kereszténységgel, és ezek számára nagyon fontos megemlíteni, hogy a Biblia az nem egy átlagos könyv. A Biblia ugye a néve is adja, hogy könyveknek a gyűjteménye. És nem, éppen ezért nem úgy kell olvasni egy átlagos könyvet, hogy borítótól borítóig. Vagyis lehet úgy is, nyilván, de sokkal könnyebb, hogyha ugye az evangéliumokkal kezdjük. Ezt is szokták ajánlani friss keresztényeknek, hogy kezdjék az evangéliumokkal, esetleg zsoltárokkal, utána pedig ott vannak az episztolák, ugye Pálnak a levelei, vagy különböző levelek, amik megmutatják, hogy hogyan kell éljük az életünket, mi mint keresztények, a társadalomban, a gyülekezetben, és ezek nagyon hasznosak lehetnek számunkra, keresztények számára. Viszont én úgy fogalmaznám meg a Bibliát, hogy kicsit olyan, mint egy koncentrátum. Tehát ő nagyon sűrűn beadja neked, hogy mégis milyen Isten, milyen Jézus, és hogy hogyan éld meg a keresztény életedet. És vannak nyilván olyan dolgok, amik első rálátásra nem tűnnek olyan vonzónak. Viszont, ahogy írja az ige is, hogy minden vesző, minden pont direkt lett odatéve. És hogyha kicsit utána nézünk, és kicsit elkezdjük emészgetni, vagy meglátjuk, hogy az adott kultúrában mit jelentett az a bizonyos anyagnak a használata, vagy aznak a nemzetségtáblázatnak a jelentése, akkor egy teljesen új világ megnyílt előttünk. És akkor észreveszünk azt, hogy azok a dolgok tényleg szándékosan lettek odatéve, és hogyha megértjük ezt, akkor tényleg egy sokkal szebb és tisztább képet tudunk Istenről látni.
Én azt szoktam mondani a fiataloknak, de magamnak is, hogy Isten nem azért adta nekünk az ő igét, hogy undasson vele. És ha kinyitom a szívem, akkor tényleg nem fog untatni, hanem tehát egyszerűen rá fog csodálkozni. Én számomra ez egy misztérium, és az is. Tehát, hogy tudja ezt Isten megtenni, hogy nekem, az amerikainak, az ázsiainak, az afrikainak, a 20 évesnek, a 17 évesnek, a 47 évesnek és a 92-nek aktuális legyen a szava. Tehát ez döbbenet, tehát ez egy óriási dolog, és nem csak most a 21. században, hanem ez volt a 17. században, és így tovább. Tehát, hogy ez egy fantasztikus, tehát nincs olyan könyv, ami ezt megteszi, nyilván ez Istennek a szava, és ez a hozzáállás kell bennünk legyen. A beszélgetésünk vége fele, ha még tudnánk arra szállni időt, hogy mondjuk egy néhány példát arra nézve, hogy a bibliaolvasás hogyan tudja megváltoztatni az életünket, vagy milyen módon tud ránk hatni, ha egy-két gyakorlati dolgot mondanátok az életetekből, ezt megköszönném.
Hát amit én látok így a személyes életemben is, meg magában az igében, akár a körülöttem élők életében, hogy az ige mindenképpen gyógyít. Tehát ha akarunk szabadulni függőségekből, lelkisebekből, berögzült, családi, öröklődött dolgokból, akkor elengedhetetlen ahhoz, hogy az igét ehhez ismerjük, olvassuk, és persze megéljük, ami nem azt jelenti, hogy rá erőszakolom magam, hogy igen, ezt mondja a 10 parancsolat, akkor én így élek, különben elkárhozok, hanem ahogyan vizsgálom Jézusnak az életét, és látom azt, hogy ez nála mit eredményezett, látjuk azt, hogy nála milyen csodák voltak, gyógyulások, milyen élet pezsgett mindig Jézus körül, hogy mentek az emberek, a sokasság követte őt, akkor ez felbátorít engem, hogy fú, uram, hát lehet így is élni, hogy egyszerű szakmunkásként, ácsként fel lehet forgatni a világot, és ez talán sokunk számára bátorítás, hogy nem kell feltétlenül valakinek lennünk úgymond a világ szemében, nem kellene diplomák, egyetem, vagy nem is tudom milyen végzettség ahhoz, hogy én egy értékes ember legyek, hanem én csak adhatom magamat, mint egy edényt az Istennek, aki az ő igéjét belétölti, és ezen keresztül ki tud jönni mindaz a fantasztikus dolog, amit Jézus életében is láttunk. Tehát ez engem mindenképpen bátorít, és már érzem, hogy rengeteg dolgot elvégzett a szívembe, az életembe, gyógyított, de órákig lehetne még beszélni arról tényleg, hogy Isten milyen fantasztikus dolgokat el tud végezni egy ember életébe, ahogy te is mondtad, hogyha átadjuk magunkat, átadjuk a szívünket neki és az ő beszédének.
De ezt aláhúzhatjuk, hogy gyógyít és szabadít.
Igen.
Abszolút. És ugye az ige olvasás maga az, hogy leülünk és olvasunk napi szinten, már csak az is egy lelki gyakorlat számunkra, ami jót tesz nekünk. És az én életemben is volt egy olyan időszak, mikor még friss keresztényként úgy elhagytam az ige olvasást, az imádkozást, és ugye a kereszténység az sose stagnál. Az vagy felfele megy, vagy lefele megy. És én is elkezdtem egyre mélyebbre és mélyebbre züledni, és nem jött el addig a változás az életembe, ameddig én oda nem tettem magam, hogy minden nap olvasom az igét. És már csak ez is, hogy egy ilyen rendszerességet bevezettem az életembe, pláne, hogy a bibliaolvasás volt az, és napi szinten mutatott rá Isten a bűneimre, meg hogy mibe kell változzak, ez rengeteget változtatott az életemben. És van egy olyan mondás, ami nagyon megtetszett, hogy az emberek nem azért utasítják el a Bibliát, mert ellentmond önmagának, hanem mert ellentmond nekik. Tehát hozzányúlunk, és úgymond megvág minket, mint egy kard. De ez folyamatosan azért kell, hogy rámutasson, hogy az, amit a világ kínál, az, amit az óemberünk mond nekünk, az mind-mind hazugság, az mind-mind hamis, és hogyha azt fogjuk követni, akkor egy déli bábot fogunk követni igazából. És ezt csak az ige által fogjuk tudni megérteni.
Nagyon jó.
Amen.
Azzal kezdtük, hogy miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Azzal fejezzük be, hogy miért olvassák az emberek a Bibliát. Srácok, köszönöm ezt a beszélgetést. Isten áldjon titeket. Sziasztok.
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 Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi adásaink legyenek, ezt megtetitek a következő két módon.
Az első a Buy Me a Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat.
Vagy egyszerűen banki átutalással a következő Revolut számra.
Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy oszd meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!